Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Somogyi Szilárddal és Langsádlő Mátyással. Minden a bécsi Száherszálló haljában kezdődött. Az Ipolybalogról származó Zolcer János 2000 tavaszán ekkor találkozott először Mihail Gorbacsovval, a Szovjetunió utolsó pártfőtitkárával. Kettejük immár 20 éves kapcsolata az első években a munkáról szólt, ám idővel barátsággá alakult. Zolcer János egy Gorbacsovval közösen forgatott filmsorozatnak köszönhetően jutott el olyan nagyformátumú politikusokhoz, mint George Bush, Helmut Kohl, Margaret Thatcher vagy éppen Nelson Mandela. Gorbacsovval való barátságának köszönhetően pedig bepillantást nyerhetett az orosz politikus legszemélyesebb életébe és álmaiba is. Ebből a két évtizedet felölődő barátságból született meg Zolcer János, Gorbacsov titkai, az ember, aki megváltoztatta a világot című kötete.
Én a könyvemet egy dokumentum mesének neveztem, és azzal is kezdem, hogy egyszer volt, hol nem volt, volt egy parasztfiú, aki nekiindult, és ő lett a Krem ura, a világura. Megváltotta a világot, megváltoztatta a világot, varázspálca nélkül.
Hogyan történhetett meg, hogy a világ leghatalmasabb ura kisegér szeretett volna lenni, hogy szégyenében elbújdosson? Miképp tekint ma az orosz társadalom a politikusra, akinek reformkísérletei a Szovjetunió széthullását eredményezték? Valóban Gorbacsov volt az első ember a világtörténelemben, aki békés módon, fegyverek nélkül változtatta meg a világot?
Például elvitt a dácsájára, és megmutatta azt a fát a dácsa kertjében, amihez kivezette a feleségét, és ott mondta el neki, hogy ő lehetne a főtitkár, mit tegyen, elfogadja vagy se. Azért a kertben, mert ott a KGB nem tudta őket lehallgatni, és mindig ott beszélgettek. És a fára felrajzolt egy szép szívecskét a kulcsával ennek az emlékére. A szívecske ma is ott van.
Zolcer János újságíróval, íróval, forgatókönyvíróval, médiavállalkozóval, Gorbacsov titkairól, barátságról, politikáról, és arról is beszélgettünk, hogy hol van az a pont, ami után az ember azt érzi, nem lehet tovább így élni.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök az Adásidőt, a Ma Hét Média Család podcast műsorát hallják. Beszélgető társam Langsad Mátyás, én Somogyi Szilárd vagyok, mai vendégünk pedig Zolcer János, akit elsősorban televíziós producerként, televíziós személyiségként, tehát aki a kamera másik oldalán, vagy pedig a műsorok szerkesztésének másik oldalán áll, de most a beszélgetésünk fő tárgya az, hogy Zolcer úr egy hosszú éves kapcsolatot, barátságot mutat be könyv formájában, ami olyan jeles személyiségről, olyan ismert személyiségről szól, mint Mihail Szergejevics Gorbacsov, a Szovjetunió egykori, hát mondjuk úgy, hogy egyeduralmú ura, az a Szovjetunió utolsó főtitkára, ugye talán a kommunista párt főtitkára. Igen. Köszönöm a hallgatókat, és köszöntöm önt is, Zolcer úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Annyit mindenképpen el szeretnék mondani, hogy ez a beszélgetés a koronavírus helyzetre való tekintettel, nem személyes jelenléttel a stúdióba zajlik, hanem Zoomon keresztül, tehát internetes virtuális kapcsolat, ezért esetleg, hogyha bármiféle technikai probléma állna elő, kérem tolerálják ezt megértéssel. Zolcer úr, öné a szó, tehát akkor mi a legfontosabb, amit a legfiatalabb hallgató rétegnek és Mihail Szergejevics Gorbacsovról tudnia kell?
Talán kezdjük azzal, bocsánat, hogy belevágok, hogy egyáltalán ugye mi ugyan már láttuk ezt a könyvet így virtuálisan, a virtuális térbe, de ugye ez a napokban, hetekben jelent meg, hogy egyáltalán most már kapható a könyvesboltokban, elérhető a nagy közönség számára, hol tart ez a folyamat, ha talán ezzel indítanánk.
Először én is köszönteném a hallgatókat, és a könyv két hete jelent meg Budapesten a Kossuth kiadó gondozásában. Azóta már kapható a könyvesboltokban, így a Felvidéken is. Onnan is olyan visszajelzéseket kaptam, hogy az első szállítmányok már el is fogytak. És mi az, amit a fiatal hallgatóknak? Talán azt, hogy Mikhail Gorbacsov, a az a Szovjetunió utolsó pártfőtitkára, és ahogy nemrégiben az egyik német barátom megjegyezte, nem egyenlő a Gorbacsov vodkával, amit Németországban, Hamburgban gyártanak. Ő egy élő politikus, ma 89 éves, Moszkvában él, nagyon beteges sajnos, évek óta már kisavozdult Moszkvából, egykor ő volt a félvilág vagy a világ ura, 7 éven keresztül a kommunista párt főtitkára, az egész kelet-európai államoknak, akik a 45-től ugye 89-ig léteztek, szintén a, hogy mondjam, főnöke, uralkodója, mert abban az időben ténylegesen így történt. Tehát egy élő politikus, akit én 20 éve ismerek.
20 éve. Most nem is tudom, hogy a beszélgetést inkább abba az irányba folytassuk, hogy Gorbacsovról beszéljünk, vagy a könyvről beszéljünk. Hát ugye azért a fő apropója mégiscsak a mai műsorunknak a könyv. Mi a címe a könyvnek?
A könyv címe Gorbacsov titkai, az ember, aki megváltoztatta a világot.
Értem.
A titkai esetében természetesen nem államtitkokról vagy katonai titkokról van szó, hanem emberi és politikusi titkokról, és ebből viszont tényleg rengeteg van a könyvben, hemzseg a könyv.
Hány oldalas a könyv? Hány oldalas a könyv?
430 oldalas, egy igen vaskos könyv, de a 430 oldalhoz még csatlakozik a háttérben 230 oldal, amit QR kódokon keresztül lehet elérni. Ez egy hibrid könyv, ami ugye azt jelenti, hogy 35 fejezetből áll, minden fejezethez tartozik egy külön QR kód, és a fejezetben csillaggal megjelölt szavak a QR kódon történnek elmagyarázásra, szöveg, fotó, videó formában. Azt mondom, hogy például mi az, hogy Szovjetunió, mi az, hogy Csehszlovákia, mi az, hogy...
Igen, ez nagyon hasznos, hogy az alapfogalmakat, ugye, ami azért a mi generációnak, vagy az ön generáció, meg a Matyi generáció, meg az én generációmnak világos, talán a mai 10-20, esetleg még a 30 év körüli olvasóknak is talán nem annyira biztos, hogy megvan. Tehát abból kiindulva, amit most tetszett mondani, úgy gondolom, hogy ez a könyv ez nem egy tudományos jellegű munka, ugye? Tehát inkább egy könnyedebb, történetes, olvashatós, mondjuk úgy, hogy sztorizós.
Ez pontosan sztorizós, ezek történetek. 35 történet, és mindegyik mesél, sztorizik. És Gorbacsov is ezért támogatta nagyon a könyvet, előszót írt a könyvhöz, ebben megemlíti, hogy azért támogatja elsősorban, mert egy olyan nyelvezettel íródik, ami a fiatalokhoz, a nagyon nagy tömegekhez szól. Hiszen eddig hiába jelent meg róla mondjuk 100 könyv, mindegyik eléggé tudományos igényű munka volt, ami nem a...
Tehát, hogy inkább ilyen
író. Ez pedig ténylegesen odaadtam elolvasni 10 éveseknek, 80 éveseknek, és ilyen reakciók jöttek, hogy ez a könyv vonz engem, mint a mágnes, szabadságot vettem ki holnapra, hogy el tudjam olvasni, nem tudom letenni. És sorolhatnám a végtelenségig. Van, aki azt mondja, hogy kötelező olvasmányként kellene bevezetni, hogy mindenki megismerje azt a kort.
Hiszen ez akkor nem csak... Bízunk benne, hogy ez így is lesz. El kell árulnom, hogy még hozzánk se jutott el ez a könyv, úgyhogy igazából, tehát hogy is mondjam, az érdeklődésünk, ha ilyen gondolatokat hallunk, akkor nyilván fokozódik. Azt elárulhatja-e, vagy hát nem is, hogy elárulhatja, tehát igazából egy 20 éves kapcsolatot említett, ami Gorbacsovval fönnáll, ön és az egykori politikus között. Hogy kerül az ember kapcsolatba? Tehát hogy kerül? Azt megértem, hogy például mondjuk újságíróként az ember el tudja érni azt, hogy élete riportjaként, vagy élete interjújaként csinál egy beszélgetést mondjuk egy ekkora hatalmú politikussal. De az, hogy 20 évig fönnmaradjon egy ilyen kapcsolat. Tehát hogy alakult ez ki, és hogy lehet ezt fönntartani?
És hadd fűzek még hozzá egy megjegyzést, elnézést. Az még talán érdekesebb, hogy egy magyar, nevezzük itt külpolitikai újságírónak sikerül, a világ egyik leghatalmasabb urával ilyen szoros, ugye ezt korábbi interjúkban is elárulta, hogy nem pusztán szakmai kapcsolat vagy újságíró-politikus kapcsolat volt önök között, hanem talán nevezhető ez egy kicsit szorosabbnak is, barátinak. Tehát, hogy egy magyar újságíró kerül a Szovjetunió, tehát a akkori világnak az egyik legnagyobb hatalma volt ugye a Szovjetunió, annak az első számú vezetőjével ilyen közeli kapcsolatban.
Ez egy kicsit vissza kell menni a múltba. Én 1986-ban disszidáltam Csehszlovákiából. Úgy mentem el, hogy többé nem jöttem vissza, csak a rendszerváltás után. Münchenbe kerültem, ott egy filmprodukciós céget alapítottam, irodákat hoztam létre a világba, és riport és dokumentumfilmeket készítettünk a német, nyugat-európai, japán, amerikai tévéknek. Így viszonylag sok politikussal kapcsolatba kerültem, és 2000-ben az a merész ötletem támadt, hogy szeretném megismerni és bemutatni azokat a vezető politikusokat, akik a világot a 80-as, 90-es években megváltoztatták. Gondolok itt George Bushra, Simon Perezre, Helmut Kohlra, de ide tartozik II. János Pál pápa, Mandela, Arafat, Fidel Castro, ezek a nagy-nagy ikonikus nevek, ugye, akik benne voltak ebbe a változásba, de az első három nagy név az Gorbacsov, Bush és Kohl volt.
Talán ennél nagyobb neveket abból a korszakból nem is lehet mondani, ugye?
Hát én nem ismerek. És mikor ezt kitaláltam magamban, hogy ezeket meg kéne ismerni, akkor feltettem a kérdést, de ki legyen ennek a riportere, ennek a sorozatnak a prezentátora, az összekötője. És ekkor jött az ötlet, hogy legyen Gorbacsov, hiszen őt mindenki ismer, és ő is ismer mindenkit. Jó a véleménye a világban Gorbacsovról az embereknek, a politikusoknak, és ő lehetne az is, aki egyben kinyitja az ajtót ezek felé, a politikusok felé, és mindenkivel találkozik, beszélget, ezzel egy szép összekötő kapocs lenne a sorozatban. Felkerestem őt, a Hans-Dietrich Genscher volt, én egy külügyminiszter, tudtam, hogy jó barátja, őt megkértem, beszéljen vele.
Hadd vágjak közben, bocsásson meg. Ez eddig számomra is így elképzelhető, hogy mi például kit eltervezzük, hogy szeretnénk ilyen és olyan politikussal ilyen nagy műsorokat csinálni. De aztán a következő lépés, tehát hogy például, hogy kerül kapcsolatba az ember mondjuk egy Mihály Gorbacsovval, vagy egy Hans-Dietrich.
Azt szeretném, hogy most elmondani, hogy ugye, ahogy mondtam, volt már kapcsolatom a politikai élettel, hiszen ténylegesen rengeteg filmet, mozit csináltam az akkori nyugat-európai tévéknek. Így a Hans-Dietrich Genscherre volt, én egy külügyminiszterrel is kapcsolatban voltam, és megkértem őt, hívja fel. Na most persze ehhez kellett egy múlt, Gorbacsovot, kellett egy múlt, hogy a Genscher is tudja azt, hogy mondjuk nem egy kezdő újságírót ajánl, hanem egy olyan szereplőt, aki már ebbe a tekintetbe, az újságírás, a filmezés tekintetével letett valamit az asztalra. Ahogy mondtam, én nekem akkor már 20 országban a világban volt saját irodám, tudósító hálózatom. Genscher fölhívta Gorbacsovot, egy hét múlva már meg volt beszélve egy találkozó Bécsben, ott találkoztam a Gorbacsovval.
Akkor találkoztak először?
Igen, igen, ott találkoztunk először. Ennek is van egy kis története, hogy a Szacher szálló hajába találkoztunk, és ugye bemutatkoztam neki értelemszerűen, ő kezet adott és megölelt jobbról-balról, gyertek fel a szobára, fölmentünk, és azt mondja nekem, hogy minek mutatkozol be nekem, hiszen mi ismerjük egymást. Hát mondtam neki, hogy jó az, hogy nem emlékszik rá, hogy találkoztunk, azt megértem, mert millió emberrel találkozik, de hogy én nem emlékeznék rá, mondom, azt nem hiszem. Ah, beszélsz hülyeséget, mondta, akkor is, meg többször is, mi ismerjük egymást. Kész, ennyibe maradtunk. És ettől kezdve elkezdtünk.
Nem is, nem árult el, hogy mi ennek az elképzelésnek az alapja? Tehát, hogy
nem, 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 nem. Ezt
neki látta valamelyik filmjét, nem?
Nem tudom. Okay. Én azt utána, amikor elmeséltem valakinek, azt mondta, hogy ez egy szellemi kapcsolat, mert mind a ketten halak vagyunk, és stb. Belemagyarázták, amit nem kell.
A lényeg az, hogy... Hallom, hogy a halaknak ez ilyen jól megy.
Igen. A lényeg az, hogy ott nagyon, nagyon jól összebarátkoztunk, én beszélek kicsit oroszul, ő csak oroszul beszél. Az ötlet az, hogy ugye meglátogatni a világ nagy politikusait, együtt élni velük heteket, gyakorlatilag ezzel egy igazi nagy emlékművet állítottunk minden politikusnak, meg Gorbacsovnak is.
Hát akkor lehet mondani, hogy fölkérte a Gorbacsovot egy együttműködésre, tehát egy ilyen munkajellegű kapcsolatra?
Gyakorlatilag én egy 5 éves szerződést kötöttem vele, exkluzív formában, hogy ő az én cégemnél fog dolgozni, mint riporter.
Zoltán úr, ne haragudjon, hogy most ezt így egy kicsit lefordítom Dél-Szlovákiaira. Tehát lehet mondani azt, hogy a Zoltán János, aki Ipolyságról, ahogy előbb mondta, diszidált.
Ipoly Balogról.
Diszidált Németországba alkalmazta a Mihály Gorbacsovot.
Hát így történt, hát, megvan, hát a szerző, önnél, megvan a szerződés.
Hogy önnél dolgozott?
Hát igen, így történt.
Még egyszer mondjuk el az évszámot, hogy ez pontosan mikor volt ez a bécsi találkozás először?
Ez 2000 tavaszán.
Tehát akkor egy jó 10 évvel rá, hogy Gorbacsov tulajdonképpen az aktív politikától visszavonulva élt valahol Moszkvában, vagy Moszkva környékén.
9 év után.
Értem. Tehát akkor elkezdődött ugye önök között a munka, és a gondolom már kialakult ebből egy emberi kapcsolat is, ugye? Tehát nem csak munkakapcsolat, hanem gondolom, hogyha egy ilyen könyvedből született, akkor eljutottak olyan szintre, hogy a Gorbacsov esetleg bepillantást engedett azért a hétköznapjaiba, a személyes dolgaiba.
Tehát, ahogy mondtam, rögtön elindult egy jó kapcsolat, ő nem beszélt más nyelvet, én beszéltem oroszul, tudtunk egymással tolmács nélkül kommunikálni, mert ő ugye a világgal nagyon kevesen beszélnek oroszul, és a világgal csak akkor tolmáccsal tudott kommunikálni.
Én volt a tolmács például George Bush és Gorbacsov között? Vagy
akkor öt tolmács volt.
Öt.
Úgy méghozzá, hogy mindenkinek a fülébe volt téve egy kis hallgató hangszóró, és akkor volt egy mikrofon rajta, a tolmács az egy 20-30 méterre odébb állt, és gyakorlatilag a Gorbacsov beszélt oroszul, a tolmács pedig a George Bush fülébe mondta angolul és fordítva. Tehát nem állt ott mellettük az ember, hanem odébb. Ez azért volt nagyon jó, mert a képi szempontból is nem látszott bele a tolmács, másrészt pedig tényleg szinkron formában történt a tolmácsolás, és az 5 tolmács azért kellett, mert fél óra után már cseréltük a következőt, hogy mindig friss legyen, és jól menjen a munka. De az előbbi kérdéshez még annyit, hogy hál' Istennek a Gorbacsov tényleg elfogadott, ezt az is bizonyítja, hogy rögtön a forgatások elején, ha egy este így elmentünk vacsorázni, akkor gondoltam, hogy elvisszük a rendezőt, a szerkesztőt, egy-két fontosabb embert a stábból, 40 tagú stábbal utaztunk, és erre a Gorbacsov mindig azt mondta, hogy hagyjad, ők németek, te meg a miénk vagy. Tinás, ugye, mondta nekem, mert engem úgy fogadott el, mint egy kelet-európait, mint félig pedig szlávot, aki Csehszlovákiába született. A többi meg mind német volt, őket ilyen kicsit tartózkodóan, és így aztán én gyakorlatilag nem volt olyan helyzet vagy dolog, amiket ez alatt az idő alatt ne voltam volna, ne láttam volna. Voltam a szülőfalujában, voltam a dácsájában, amikor megérkezett egy szállodába, akkor én mehettem be egyedül a szobába, amikor ő kipakolt, levetkőzött, átöltözött, tehát...
Úgy értjük, hogy ez a kapcsolat tulajdonképpen a mai napig fennáll és élő kapcsolatként működik.
Igen, múlt héten beszéltem vele utoljára. Sajnos találkozni a vírus miatt nem tudom, de beszéltem vele telefonon.
December írása közben is intenzív kapcsolatban voltak, gondolom. És hogyha...
Vagy csak emlékezetben dolgozott szerintem?
Nem, ugye egyrészt annak idején nagyon sok, főleg a Bush vagy a Kohl-lal történt találkozás során, ugye 5 kamerával forgattunk, rengeteg videóanyag született, annak a szövegét még annak idején leírtam. Én akkor sokat jegyzeteltem, hiszen a hivatalos felvételek mellett ugye heteken, mondjuk a Bush családdal 3 hetet voltam együtt. Hát ez rengeteg az, hogy ott laktunk náluk. A Bush hozta reggelente a kávét, este elmentünk együtt vacsorázni. Tehát rengeteg olyan helyzet történt, ami nem minden...
A Bush hozott önnek kávét?
Többször is, persze, reggel.
Na
most, és ha még elmondom, hogy klotgatyába, akkor az még érdekesebb.
Milyen embernek írná le Gorbacsovot? 2 évtizedes kapcsolat azért erre felhatalmazza talán az embert, hogy néhány állítást, személyes állítást tegyen róla.
Egy végtelenül egyszerű, végtelenül közvetlen, nagyon-nagyon őszinte, nagyon-nagyon kedves ember, akit én nem hallottam soha kiabálni, veszekedni.
Tehát olyan tulajdonság tulajdonképpen, amely a politikusokról általában így a közvélekedés az nem ezt tartaná, vagy nem ezt mondaná, hanem teljesen más.
Főleg a szovjet pártfőtitkár az ember.
Hát erre is van egy kis titok vagy anekdóta, hogy amikor 1984-ben a Gorbacsova feleségével még nem volt főtitkár, Margaret Thatcher meghívására Moszkvába érkezett, akkor a Thatcher megkérdezte, beszélgettek a kandallónál, és akkor a Gorbacsov azt mondja, hogy hát én egy a munkásosztály embere vagyok. És erre a Rice azt mondta neki, nem, te nem a munkásosztály embere vagy, hanem te egy ügyvéd vagy, az volt a szakmája. És erre a Gorbacsov ugye mit válaszolt? Hát én akkor egy egyszerű paraszt gyerek vagyok. És ténylegesen ő egy egyszerű paraszt fiú volt, aki Privolnojeban, az észak-kaukázusi kisfaluban született. Ott 4 éves korában majdnem meghalt az éhínség során, a háború majdnem elvitte őket, szintén az éhínség miatt, és végtelenül egyszerűen élt, traktoros volt, kombajnos volt, az apja mellett dolgozott egészen 18
éve. Szerintem úr, igen, majd Matyi.
Csak annyit szerettem volna kérdezni, hogy ha ilyen fogalmazhatunk így nehéz körülmények között nevelkedett és nőtt fel a Gorbacsov, akkor mi az a tulajdonsága, ami ilyen magasra repítette? Szorgalma, tehetsége, kitartása, munkabírása, vagy mi?
Ez mind szorgalma, tehetsége, munkabírása, de egyszer Izraelben Betegágyánál, ahol náthás volt és lázasan feküdt, beszélgettünk, és azt mondta, hogy álmodni kell. És én is így éltem az életemet, hogy az ember álmodjon éjszaka, és reggel, amikor fölébred, akkor valósítsa meg ezeket az álmokat. Aztán este, amikor lefekszik, álmodjon tovább, és másnap megint. És a Gorbacsov is végig-végig ezt tette. Hitt az álmaiban. Én a könyvemet egy dokumentum mesének neveztem, és azzal is kezdem, hogy egyszer volt, hol nem volt, volt egy parasztfiú, aki nekiindult, és ő lett a Krem ura, a világura. Megváltotta a világot, megváltoztatta a világot varázspálca nélkül. Tehát de valójában ő ezt tette.
De tulajdonképpen egy orosz népmese akkor, a magyar népmese elemekkel tulajdonképpen.
De nevezhetjük természetesen így is, és azért beszéltünk az elején, hogy ez nagyon egyszerű nyelvezet, hiszen én mesélek. Én folyamatosan mesélek arról, hogy mi minden történt. Hiszen a 20 év során a sok-sok találkozás annyi helyzetet hozott, hogy a felét nem tudtam leírni, és ezekhez még hozzátartozik az is.
Hol lesz folytatás, ugye?
Hát nem tudom. Hogyha az ember nem tudja fölülmúlni önmagát, akkor nem biztos, hogy érdemes. És hadd említsek meg itt egy csehszlovák vonatkozást, hogy ugye a Gorbacsov az általában mesél, és keveset hallgat. És egyszer megtörtént, hogy elmesélte nekem a Brünnben játszódó eseményeket 1969-ből. Ugye 68-ban a Szovjetunió lerohant a Csehszlovákiát, 69-ben még nagyon-nagyon rossz volt a viszony.
És az itt katonáskodott?
Nem, hanem ő akkor egy komszomol titkár volt Sztavropolban, és összeválogattak ilyen komszomolista fejeseket, és elküldték őket egy Krem emberrel, hogy jöjjenek ide Csehszlovákiába, és barátkozzanak az itteni fiatalokkal, mert hát ha a fiatalok majd jobban szót értenek egymással, barátkoznak, mint az idősebb. Eljöttek, sehol nem fogadták őket, sehol. Senki nem fogadta őket, gyakorlatilag mindenütt pártvezetés visszautasította. És bementek, megszervezett az orosz követség egy látogatást a brnói fegyvergyárban.
Zbrojovka Brno.
Zbrojovka Brno, amit nem tudom, ki tudja, de Komáromból lett oda telepítve Trianon után. És a hatalmas csarnokban, én odavittem Gorbacsovot, két oldalt álltak a munkások. És ugye egy sorfalat alkottak, és a küldöttség elindult a sorfal között. Amikor körülbelül a középre értek, akkor egyszerre a küldöttség, nem a küldöttség, az emberek, a munkások hátat kezdtek fordítani a küldöttségnek. És Gorbacsovék mentek volna előre, hátra, de mindenki hátat fordított. És roham léptekkel menekültek ki, és húztak el onnan a területet. És erre a Gorbacsov mondta nekem, hogy akkor ő egy kis egér szeretett volna lenni, aki elbújik valahol szégyenében, mert hogy ezt ő még soha nem érte meg, hogy mi történhetett itt, hogy őket ennyire nem szeretik.
Szóval ilyen jellegű történetek is vannak a könyvben.
Hát ugye? Csak ilyenek vannak, de most ha engedjék meg, hogy rátérjek itt ennél a lényegre, de amikor ezt elmondtam neki, hogy mondok én egy mesét, amiből talán megérthető, hogy mi ez a hátatfordítás, még háttételesen is. Ugye volt a csehszlovák-szovjet határon egy falu, Kisselmenc és Nagyszelmenc.
Igen.
Amit 45 után ketté vágtak, én többször jártam ebbe a faluba, lebontották a házat, drótkerítés és többé a falu nem érintkezhetett egymással. Elmondtam azt, hogy népdalokkal kommunikáltak az emberek, a kacsa szárnyai alá tették a levelet, stb. Na most ekkor a Gorbacsov szinte fél órán keresztül hallgatott engem. Megkérdezte, hol a falu, térképet mutattam, mindent. És mikor ezt így meghallotta végig, azt mondja, na most már értem, miért nem szerettek minket oroszokat. Hogy ebből is látszik, hogy azért neki, mint főtitkárnak, ő rengeteget járt az emberek közé. Hetente kiment. De mégis nem voltak meg azok az információi, amik ugye egy nagy politikai vezetőnek meg kellett volna lenni. Elmondta nekem azt is, hogy mikor oda került, minden nap a KGB elé tette egy hatalmas nagy paksamétát, a jelentést az aktuális szovjet helyzetről. És az első 3-4 oldalon mindig csak nagyon szép, gyönyörű hírek voltak. És a Gorbacsov lapozott tovább, és ott a 10. oldalon, 20. találta meg a rossz híreket. És akkor rögtön magához rendelte az illetékest, és letolta, hogy miért. Hát nézze, ez van a szokás 20 éve, itt idős elvtársak vannak, akik egyébként is betegek, magas a vérnyomásuk, hát nem kell azoknak a rossz hír, hogy idegeskedjenek.
De Zsolter úr, van egy olyan fajta benyomása az embernek, hogy a Gorbacsov tulajdonképpen ugye annak a lényre, hogy ilyen magasságokat megjárt, valahogy mindig is a szovjet vagy az orosz társadalom számára egy ilyen, ha nem is negatív, de népszerűtlen figura volt. A kérdésem inkább az lenne, hogy ma az orosz társadalom hogyan tekint Gorbacsovra? Mert úgy tűnik, hogy jó, idős ember, beszéltük, hogy számtalan betegséggel küzd, de most is, mint hogyha egy kis egér lenne, aki legszívesebben elbújdosodna a világ elől, és ilyen visszavonultan kvázi száműzetésbe él. Jól látom én ezt, vagy van valami reneszánsz a társadalomban Gorbacsov?
Nem. Reneszánsz a nosztalgiája a Szovjetuniónak van, Gorbacsovnak sajnos nincs, sőt, a jelenlegi politika is azt mutatja be, hogy Gorbacsov sok mindenben hibás volt. Az emberek szó szerint azt mondják, most hadd ne kipontozom, hogy ő szétbasszarintotta a Szovjetuniót. Igen. Egyszer utaztunk repülővel Szovjetunión belül, vettem volna egy teát neki, a hölgy, aki az árus meglátta, hogy Gorbacsovnak viszem, azt mondta, nem adok, mert ő szétverte az országot. Ő még most se nagyon megy kisétálni az utcára.
Egyébként szól ezekről a hibákról, vagy ő valamiféle önreflexiót megfogalmazott évekkel később a politikai pályájáról, teljesítményéről?
Én azt hiszem, hogy a Gorbacsov annak idején mindent a lehető legjobb szándékkal és a legjobban tett. Az, hogy az ország, ez a hatalmas ország nem volt felkészülve arra, és talán most sincs, hogy egy demokráciában éljen, az nem az ő hibája. Nekem 1991-től van Moszkvában irodám, dolgozik 20 ember. Ha azoknak nem adom ki az utasítást este, hogy reggelig el kell hordani a hegyet az utca egyik oldaláról a másikra, akkor nem csinálnak semmit. Ha kiadom, elhordják. Ha azt mondom nekik reggel, hogy hordjátok vissza, visszahordják. Tehát a szovjet, az orosz nép, az még demokráciában nem élt. Így aztán nekik az istenük Lenin, Sztálin, akiről még mindig képek vannak sok helyen kiaggatva, és 20 millió ember vére tapad hozzá, az a jó ember, nem pedig egy Gorbacsov, aki azt mondta, hogy csináljátok, amit akartok. Minden országnak megadom a szabadságot.
Ezeket a történeteket, amit gondolom azért a könyvben el lehet majd olvasni, illetve az ön kommentáreit órákon keresztül lehetne hallgatni, de hát ugye azért a műsoridőnk véges. Itt a kis szünetünk előtt még egy utolsó kérdést engedjen meg, ami talán udvariatlannak fog tűnni, hogy most 2020 van, hogy miért most jelentette meg ezt a könyvet? Tehát ugye minden évvel, minden öt évvel, minden évtizeddel azért a Gorbacsovnak az ismertsége kopik, a fénye is egy kicsit kopik, hogy miért most került, miért most szánta rá magát erre a könyvre? Miért nem korábban?
A koronavírus miatt. Nagyon egyszerű, mert az elmúlt 20 évben annyi minden volt az életemben, annyi projekt, annyi munka, hogy egy könyv, ezt 7 hónapig írtam. Tehát nem volt rá egyrészt időm, hogy erre leüljek. 2. Nagyon örülök, hogy nem előbb kezdtem hozzá, mert 20 év azért mégis egy olyan időszak, amiben sok minden történt. Tehát, hogy nem hamarkodtam el. Kicsit a történelem igazol bizonyos dolgokban, amit gondoltam. Érdekesebb, sokkal megfontoltabb lett ettől a könyv. A koronavírus miatt otthon kellett ülnöm, nem tudtam utazni, de kifogtam és megírtam.
És volt-e olyan motiváció, vagy illetve azt akarom megkérdezni, mi volt az, amiben ön a Gorbacsovot a többi politikus fölé emeli? Ugye említettük itt a világ urait, úgy időzőjelben mondjam. Mitől érő meg egy újabb könyvet, ami akár egy ilyen személyes sztorikkal teletűzdelt kötet lenne? Hogy mivel tudott ő többet, vagy mivel emelkedett ki a többiek közül? Ez még talán a beszélgetésünk első részéhez illene.
Hát egyrészt egy végtelenül őszinte és becsületes ember volt, és ő ténylegesen reformokat akart a világnak, nem fegyverrel, békése. Tehát az első olyan ember a világtörténelemben, aki megváltoztatta a világot, és mindezt békésen tette, nem háborúkkal, nem fegyverrel. És eznek senki nem örült. Tehát nem örült a német kancellár, nem örült Bush elnök, Reagan, Margaret Thatcher, mindenki ellenséget látott a Gorbacsovban, mert ha nincs, ha az amerikaiaknak tovább ellenségképük, a Szovjetunió, Oroszország barát lesz, akkor minek a CIA? Ki ellen fegyverkezünk? Ki ellen harcolunk?
Értem.
Tehát senki sem gondolkodott békés megoldásban, érdeke volt fenntartani ezeket a konfliktusokat?
Nagyon érdeke volt, ebből sokszor leírom a könyvben, és hál' Istennek, ezt nem úgy tudtam megtenni, hogy a Gorbacsov mesélt nekem valamit, aztán ez vagy igaz, vagy nem, hanem jobb oldalon ült a Gorbacsov, bal oldalon a Bush, és napokon keresztül együtt beszélgettünk. És így egyik se tudott úgymond mellé beszélni, mert többször is egymásra szóltak, hogy hoppá, nem úgy volt az.
Akkor ez keresztellenőrzés volt.
Hát abszolút, én minden, de amit nekem elmesélt egyik vagy a másik, akkor felhívtam a tanácsadóikat, vagy azt mondták, hogy a német Miklóssal a Gorbacsov ezt és ezt tárgyalt, akkor a Miklóst 30 éve ismerem, azonnal felhívtam, mi a te véleményed.
Ígértük a bevezetőbe, azért pár szó erejéig Zolcer Jánosról, az életútjáról is azért egy pár szót, hogyha megtudhatnánk, mert úgy érzem, hogy egy olyan érdekes kettősség van, hogy szerintem, talán lehet, hogy egy kicsit túlzó, de Európa nyugati felébe ön a legismertebb szlovákiai magyar újságíró, míg Európa keleti felébe, vagy akár itt a magyar nyelvterületen is keveset tudunk őről. Mit tartana a legfontosabbnak önmagáról elmondani? Tehát például, hogyha egy Wikipédia szócikket akarna írni önmagáról.
Felvidéken születtem 1956-ban, Ipolyság, Ipoly Balog, aztán 30 éves koromig ott voltam újságíró, új ifjúság, új szó, hét dolgoztam szinte minden magyar lapnak. 1986 tavaszán emigráltam nagyon kalandos úton, először Jugoszláviába, onnan Németországba, majd 86-tól Németországban, Münchenben éltem. Jelenleg német állampolgár vagyok, Budapesten élek többnyire, de rengeteget utazom a világban, és, én szeretem megismerni a világot, de még jobban szeretem ezeket az ismereteket továbbadni az embereknek. Így aztán volt egy filmprodukciós cégem, amivel dokumentumfilmek százait, ezreit készítettem el. Ezek 30-40-50 országban jelentek meg. Olyan sorozatokat sikerült csinálnom, mint a 100 év 100 kép, amely a múlt századot mutatja, például 12 órában, 100 részben. Vagy például a Gorbacsovról, a Secrets of Power, aki egy riporter volt a filmben, és végigjártuk vele a világ nagy élő politikusait. Tehát engem a kíváncsiság vezetett mindig, és a kíváncsiság alapján megszerzett tapasztalataimat, ismereteimet szeretném mindig megosztani másokkal. Ez történt most a könnyel is.
Zolcsoló talán megbocsátja, hogyha egy személyes jellegű, tehát a mi megismerkedésünknek a rövid, tényleg egy képbe való megismertetését a hallgatók elé tárom. Még a 90-es évek közepe táján ön volt olyan kedves és tanácsadói segítséget nyújtott nekem, amikor egy itteni szlovákiai magyar bulvárújságot próbáltunk összehozni, és voltam önnél kint a müncheni főhadiszállásán. München, ha jól emlékszem, Grünwald. Nagyon szép negyedébe volt ez, és akkor kaptam én öntől egy emlékbe egy naptárat, egy ilyen speditőrszerű naptárat, tehát azt a kiteríthető nagy naptárat, ami, ha jól emlékszem, a világ 20 különböző nagyon-nagyon központi nagyvárosa volt megjelölve, ahol önnek stúdiója, fiókintézete volt, ilyen, olyan városok voltak ott, mint Johannesburg, Washington, Berlin, Moszkva.
Tokió.
Tehát, hogy ön egy ilyen világhálózatot kiépített, tudósítói hálózatot?
Igen, hát ezt már 91-ben már szinte ennek az alapjai megvoltak, akkor már tizenvalahány volt, elsősorban a közép-európai országokban, Prága, Budapest, Tirana, Moszkva, és utána ez szépen fejlődött tovább, tehát ahogy említettük, Johannesburg, Washington, Los Angeles, Stockholm, Tokió, 22 város volt, és itt mindenütt saját irodámban dolgoztak a szerkesztők, riporterek, és készítettük az anyagokat a világ nagy televízióban.
86-ban úgy említi, hogy távozik Csehszlovákiából. Akkor ugye már recseg, ropog a rendszer. Mi volt az, ami végső lökést adta, hogy innen dobbantani kell? Ez a cél, hogy majd egy ilyen világhálózatot épít ki, ez érdekelte a külpolitika, és azt nem látta itt megvalósíthatónak, vagy egyáltalán csak egy ilyen szerencsét próbált, mert folytogató volt az itteni légkör.
Most nem akarok nagyképű lenni, de hadd idézzem hozzá Gorbacsovot. Ő azért vállalta el a főtisztkári posztot, mert azt mondta a feleségével, hogy így nem lehet tovább élni. Én azért mentem el Csehszlovákiából, mert akkor 86 előtt, már évekkel ezelőtt azt mondtam, így nem lehet tovább élni. És nem is akartam úgy élni. Nekem két évig...
Mi volt az, ami a fő problémát okozta?
A rendszer, az, hogy nem működött semmi, nem volt szólásszabadság, az ember nem írhatta le azt, amit akar, nem tudott utazni. Tehát minden, ami egy tipikus diktatúrában probléma, nekem probléma volt, kezdve attól, ha a strapacska nem volt jó, nem lehetett erre panaszkodni, egészen addig, hogy elvették az útlevelemet, és nem mehettem senkihez panaszra, meg amikor a 3 éves lányomat elvittem az orvoshoz Pozsonyba, és mondtattam, hogy Zsuzsannának hívják, akkor az orvos azt mondta, hogy húzzunk ki, mert Zsuzsanna név nincs. Hát ezek voltak a problémák, és 2 évig tartott, még nagy nehezen sikerült úgy emigrálnom, hogy gyakorlatilag egy névházasságot kötöttem Jugoszláviába, oda kiengedtek, de aztán már nem jöttem, nem akartam visszajönni, mert nem akartam semmiféle közösséget vállalni ezzel a rendszerrel.
És bár ez talán egy kicsit, hogy is mondjam, diszkrétebb információ, de akkor, amikor ön kiment, tehát továbbment Jugoszláviából, mindjárt Németországba, és akkor ott önnek volt valami előkészített egzisztenciája, vagy tehát ezt a hálózatot, amit ön fölépített elő?
Nem, az első éjszakát azt a müncheni pályaudvar vaslépcsőjén töltöttem. Ha most Münchenben vagyok, és arra járok, mindig megnézem. 500 márka volt a zsebemben. Gyakorlatilag ismertem egy családot, akik aztán mégse fogadtak úgy, ahogy gondoltam. Tehát nem volt nekem semmi, ez nem tudtam németül, nem volt semmi.
Bizonyos értelemben akkor ez egy kicsit olyan történet, mint a Gorbacsové, aki ugye egy poros kis faluból emelkedett fel, egy ilyen self-made man emberként határozná meg önmagát?
Hát én nyitott voltam mindig mindenre a világra, elindultam, és tudtam, hogy majd történnek a dolgok. Münchenbe is elindultam, kiszálltam a buszból, a kis bőröndöm szétnyílott, kiesett minden cuccom, pályaudvar, de aztán minden nap jobb lett a dolgom. Volt ott egy magyar katolikus misszió, arra elmentem egyszer-kétszer, hogy ott magyarokkal ismerkedjek, és az úton odafelé láttam egy táblát, amire ki volt írva, hogy Kövesdi Presse Agentúr. Kövesdiből gondoltam, hogy magyar, a Presse Agentúrból meg ennyit azért értettem, hogy ez valami sajtós dolog. És becsöngettem, és egy gyönyörű szép villa volt, és egy idősebb úr nyitott ajtót, Kövesdi Antal, elkezdtünk beszélgetni, behívott, aztán a beszélgetés után megkérdezte, hogy mit csinálok holnap reggel. Hát mondom, az égvilágon semmi dolgom nincs. Akkor jöjjön, itt kezd 9-kor. Jöttem, kezdtem, leküldött a pincébe, fotókat kellett szortírozni, és így tovább, 2 hónap múlva már, amikor megkaptam a menekült státuszt, volt útlevelem, azt mondta, holnap menjen el Wimbledonba fotózni, vagy menjek el a Tátort meg a helyszínhez fotózni. Fotókat készített különféle ilyen nagy filmforgatásokon rendezvényeket. Aztán mentem, csináltam, és aztán egy fél év után rájöttem, hogy ez eléggé nem nekem való dolog, mert szép-szép, hogy az ember fotóz Wimbledonba egy teniszezőt, de az engem annyira nem izgatott, nem érdekelt. Aztán elkezdtem ötletelni, és ezeket az ötleteket elküldtem a televízióknak, hogy kinek kellene egy ilyen vagy olyan film téma. Senki se harapott rá, mert hát nem voltam ismert, és akkor lementem Bulgáriába, ahol épp az Exodus zajlott, amiről ma kevesen tudnak, ez 89 nyarán volt, épp az akkori kommunista rendszer, Todor Zsivkov, körülbelül 1 millió törököt kitelepített. 89-ben 20 kilós csomagokkal mehettek át Törökországba. Csináltam egy filmet, és ezt elhoztam Münchenbe, és ott fölhívtam a Bajor Televíziót egy vasárnap délután, hogy itt van a világ legjobb filmje, erről nem beszélnek, ott az Exodus zajlik, és erre azt mondta, hogy hát ez szép és jó, de ez minket nagyon nem érdekel, viszont Budapesten ott ül a sok keletnémet, aki ki szeretne menni nyugatra, nem akar visszamenni, van-e nekem kapcsolatom Budapesten, mert erről aztán lehetne filmet csinálni. Mondtam, hogy van.
Igen, és említette ugye ott, hogy miért távozott Csehszlovákiából, hogy nem lehetett ebben a rendszerben kibírni. Ugye jó pár évet, vagy akár évtizedet lehúzott Nyugat-Európába. Sosem csalódott a nyugati világba? Ha nem is olyan mértékben, mint itt a keleti blokkban?
Németországban nem csalódtam, de Németországban én azt hiszem, olyan sok és nagyon jó barátot tettem szert, akikben soha nem lehet csalódni, tehát a mai napig is rengeteg, rengeteg ismerősöm, barátom van kint, akivel tartom a kapcsolatot. Én inkább emberekben, politikusokról gondolkozom, nem Németországról vagy Nyugat-Európáról, tehát itt mindig azzal van a probléma, aki éppen irányít, vagy aki éppen meg akarja mondani a másiknak, hogy mit kell tenni. Németországban ez a mai napig nincs így, másütt Kelet-Európában sok helyen úgy van, hogy valaki föláll a pódiumra, és azt hiszi, hogy neki ő a megmondó. Ezekben lehet csalódni, de másban nem.
Említette, hogy most már Budapesten él, tehát ezek szerint ott hagyta Münchent is, és hazatért, vagy legalábbis visszajött ugye a szűkebb pátriájába. Ennek mi volt az oka?
Hát ez nem hazatérés, mert ugye hazatérés az ipolyságra lenne. Ennek mi volt az oka, nem is tudom. Talán az volt, hogy hosszú-hosszú, ugye Csehszlovákia, München után azt mondta, hogy na egy kicsit 2005 volt, azt hiszem. Próbáljuk ki, milyen egy országba élni, ahol mindenki az én anyanyelvemet beszéli a villamoson, az üzletben, a hivatalban, mindenütt. És gondoltam, hogy eljövök. Akkor még úgy tűnt, hogy Magyarország is lehetne egy nagyon szép élhető ország, és meg arra gondoltam, hogy most már itt az ideje, egy 35 ezer kazettából álló archívumom van, hogy elkezdtem ezt az archívumot.
35 ezer videókazettája van?
Igen. Igen.
Szerintem egy jobban menő nagy kereskedésben nem volt ennyi.
Hát igen, most...
És ezen minden van anyag?
Persze, ezen minden van anyag. 1900-tól gyakorlatilag, ahogy elkezdtek filmezni, én ugye van, aki festményt vásárol, vagy régiséget, én kazettákat vásároltam, erre költöttem a pénzemet. Ez egy olyan archívum, egyrészt, amit megvásároltam, tehát a KGB-nek az archívumától kezdve a British Pathé és a Bush elnök archívumáig, amit csak lehetett, mindent megszereztem, és gyakorlatilag megvan az archívumomba, de ennek a rendezése egy hatalmas nagy munka, ugye? És és egy nagyon költséges, tehát azért is gondoltam, hogy Magyarországon költséghatékonyabban, jobban megoldható ez a dolog, és itt kezdtem el ezt csinálni, amit nem is bántam ilyen szempontból meg, mert időközben azért Németország is megváltozott, nem csak Magyarország, és hát ma annyira nehéz megmondani, hogy hol lehetne igazán békésen meg jól élni.
Szlovákián gondolkodott esetleg a visszatérésre Szlovákiára?
Nem.
Mikor járt egyáltalán legutóbb Felvidéken?
Két hete.
Tehát akkor azért rendszeresen látogat, haza látogat.
Hát az túlzás, hogy rendszeresen, mikor így, mikor úgy. Most volt egy dolgom vagy utam, de a szüleim sajnos már nem élnek, de azért barátaim, rokonok vannak, és szívesen jövök, nem is erről van szó. Sokkal inkább arról, hogy ha nem volt koronavírus, akkor én évente egy 25-30 országba utaztam. Ha meg van koronavírus, akkor meg már a Felvidékre sem nagyon lehet menni, úgyhogy ez a probléma.
Mennyire követi a szlovákiai eseményeket, ha politikáról van szó?
Egyáltalán érdekli a politika?
Megmondom őszintén, hogy az a politika, ami most zajlik, akár Magyarországon, akár Szlovákiában, de még részben Németországban is, nem érdekel, mert én mindig összehasonlítom azokkal a nagyokkal, a Kohl, aki a világ egyik legnagyobbja volt, vagy a Genscher, vagy a Bush-sal, hogy amikor látom ezeket az embereket, például a Schröder kancellára, nem tudom, emlékszik-e valaki, és 10 éve volt, vagy 10-valahány éve volt kancellár. Tehát ezek az emberek eltűnnek majd a politikai történelem süllyesztőjébe, mert nem hoztak létre semmit.
Értem. Mondd meg is.
Roppant nagy gyűjteméről beszélünk. Ez azt is jelenti, hogy egy picit visszakanyarodunk a kötetre, a Gorbacsov kötetre, hogy akár megvan a nyersanyag egy újabb politikus életrajznak a bemutatására?
Egyáltalán életrajz ez, amit most megírt Gorbacsovról, vagy inkább egy ilyen, hogy is mondjam, könnyedebben olvasható történeteknek a jegyzéke?
Nem életrajz semmiképpen. Tehát még egyszer, 35 történet, ahol az első történet arról szól, hogy Gorbacsov 4 éves, és éhínségpusztít a Szovjetunióban, és két nagybátyja, egy nagynénje meghalt, és ő is gyakorlatilag, mint kisfiú, már majdnem halott. És a nagypapa kimegy a mezőre, és próbál valamit szedni, békahúst talál, azt megsüti, megfőzi, azzal leteti, és így marad életben. És ilyen történeteket egészen addig, hogy ahogy született, a bába az majd kiejtette őt a kezéből, mert ott volt a homlokán egy vörös folt. Miért van ez a vörös folt? Hogyan van? Aztán tovább, ahogy jöttünk, mentünk a világba, és azért igyekeztem kicsit kronológiailag mutatni azt, hogy hogyan is lett ő főtitkár, hogyan választották meg. Például elvitt a dácsájára, és megmutatta azt a fát a dácsa kertjében, amihez kivezette a feleségét, és ott mondta el neki, hogy ő lehetne a főtitkár, mit tegyen, elfogadja vagy se. Azért a kertben, mert ott a KGB nem tudta őket lehallgatni, és mindig ott beszélgettek. És a fára felrajzolt egy szép szívecskét a kulcsával ennek az emlékére. A szívecske ma is ott van, engem elvitt oda is.
De azért az érdekes lehet, hogyha ugye Gorbacsov a nagy reformer kommunista, talán így mondhatjuk, mégis ilyen magaslatokba kerül, illetve hát, hogy bíznak benne, hogy majd ő irányíthatja a Szovjetuniót, nyilván nem azzal a szándékkal, hogy majd egyszer megszünteti ezt a hatalmas államalakulatot. Hitőben az
ez ettől megint sokkal bonyolultabb, mert pontosan azt is leírom, hogy mennyire nem bíztak benne, és nem akarták az elején, hiszen amikor Brezsnyev meghalt, egy halálos beteg embert, Andropovot tették oda. Ki az, aki ezt csinálta? A 14 öreg politikai bizottsági tag. Nem egy összeesküvés elmélet, nem egy háttérhatalom, nem ez egy szabadkőzműves páholy, ez a 14 ember.
Ez az az Andropov, ugye, aki Budapesten is volt, 56-ban szerepe volt a forradalom.
Ő itt volt nagykövet, akkor Budapesten, és ebből is leírom, hogy találkozott a Rákosi Mátyással, aki nagyon leszúrta őt, hogy mit tesztek ti ott a Szovjetunióban, a pártkongresszusa, hogy lehet Sztálint elítélni. De hát rengeteg ilyen emberi történet, vagy csak is ilyen van benne. Igen, Gorbacsovnak a mentora volt Andropov. Andropov a halála előtti napokban írt egy levelet, ebben megnevezte, hogy a Gorbacsov legyen az utódja. Ez a levél a politikai bizottság tagjaikhoz került, levágták róla.
Sikerült megválasztani, ugye, hogy Andropov ezt mondta?
Nem, levágták róla a Gorbacsov nevét, és ezért nem lett Gorbacsov Andropov után, hanem Csernyenko.
Igen.
Csernyenko halála után már tényleg a sok öreg nem tudott más tenni, mint hogy azt mondja, hogy 3 év alatt volt, vagy 2 év alatt 3 temetés. Most valami fiatalabb kell, mert így nem megy tovább.
Értem.
Talán még annyi belefér, hogy arról is megemlékezünk, hogy ejtsünk nagyon röviden néhány mondatot, hogy milyen kapcsolata volt Gorbacsovnak az utódjával, Jelcinnel. Mert talán az sem egyértelmű a kettejük politikai viszonya kapcsolata.
Ez egy nagyon egyértelmű sajnos, olyan kapcsolata volt vele, hogy gyakorlatilag nem csak, hogy nem beszéltek, hanem ellenségek voltak. Amikor Gorbacsov 1991. december 25-én este 7 órakor lemondott és mondta a beszédét a tévébe, akkor már a Jelcin emberei a Gorbacsov irodájában kutakodtak és viszkit ittak.
Bocsánat, hogy vele. Tehát Gorbacsovnak nem volt más választása, ugye kényszer alatt tulajdonképpen cselekedett, nem volt más választása, amit lemondania.
Így van. És ehhez Jelcin nagyban hozzájárult, és amikor lemondott, akkor nem kapott tőle politikai mentességet Jelcintől. Jelcin fölkért egy amerikai céget, 5 millió dollárt fizetett érte, hogy derítsék ki Gorbacsov titkos bankszámláit. Ez nem sikerült. Gorbacsov 5 évig nem volt útlevele, nem utazhatott ki a Oroszországból. Nem engedték be őt egyetlen orosz nagykövetségre sem, mert ki lett tiltva. És a mai rendszer is olyan a kapcsolata, hogy múltkor megkérdeztem, mi a helyzet Putyinnal, szóval kétszer hívtam, nem hívott vissza.
Zolcer úr, tehát hogyha aki több ilyen történetet szeretne megismerni, mint amíg most ebbe a mondjuk úgy szűk egy órába belefért Gorbacsovval kapcsolatban, Gorbacsov titkaival kapcsolatban, gyakorlatban, hol juthat hozzá ehhez a könyvhöz?
Könyvesboltokban, Felvidéken is több könyvesboltban, ott is kapható. Épp a beszélgetés alatt küldött az egyik barátom egy fotót, hogy Ipolyságon a könyvesboltban van belőle, de több helyen is.
Magyar könyveket is tartó dél-szlovákiai könyvesboltba bemegy az ember, akkor tud belőle vásárolni.
Akkor valószínűleg tud, de ha nem járna szerencsésen, akkor akár nálam is megrendelheti a könyvet, a Facebook oldalamon megtalál a gorbititkai.hu oldalon megrendelhető, és én szívesen dedikálom, egy ajándék könyvjelzőt is adok hozzá, úgyhogy gyakorlatilag aki akarja, az meg tudja szerezni.
Hát azt hiszem, hogy hallgatóink is egyetértenek vele, hogy főleg a történetes részt, meg hát az ön életútját is több részletekbe menően tudnánk még hallgatni, de ugye a műsoridő véges, ezért a hallgatóinknak megköszönöm a figyelmet. Zolcer Jánosnak, a Gorbacsov titkai című most megjelent könyvszerzőjének az, hogy rendelkezésre állt, és vállalta ezt a beszélgetést. Beszélgetőtársam Langsad Mátyás, én Somogyi Szilárd vagyok, önök az adásidőt a Magyar Hét Média Család podcast műsorát hallották, és bízom benne, hogy legközelebb ismét egy ilyen érdekes riportalannyal tudunk majd önöknek bemutatni, mint ma Zolcer János úr volt. Köszönöm szépen mindannyiunknak.
Köszönöm, és mindenkinek nagyon jó olvasás, szórakozást kívánok a könyvhez.